Mint tudjuk, az év eleje aktív munkáltatói, munkavállalói szinten mindenki nagyon sok információt oszt meg a munkáltatójával, illetve hát a szokásos évelei változásokat is át kell vezetni a rendszereken. Az idén is újabb elemmel bővültünk, illetve változásokat hozott az év. Szerintem ami az egyik legfontosabb, hogy 2022. január 1-től a 25 évet életévet be nem töltött fiatalok kedvezménye is belép a rendszerbe, aminek számomra az a jó híre, hogy gyakorlatilag nem kell önállóan igényelni a 25 év alattiaknak, csak abban az esetben, hogyha esetleg nem jogosultak rá. Tehát innentől kezdve az adminisztráció egy kicsit könnyebb, és minden esetben fontos az, hogy a nyilatkozatok az év elején, ami szükséges, hogy megadják a munkavállalók, a munkáltatók részére a kedvezményeik, vagy a bármilyen olyan típusú pótszabadságok miatt, ami esetleg jár nekik, az megfelelően és időben legyen a januári bérnél már érvényesítve és kimutatva.
Egyébként ilyenkor egy átlagos munkavállalónak van bármiféle teendője, amit be kell jelenteni a bérszámfejtésen a munkahelyén, bármiféle változás, gondolok itt lakcímváltozás, ilyen egyszerű dologra, vagy nyilván, hogyha gyarapodik a család, akkor ezt is be kell jelenteni, tehát milyen egyszerű tennivalókra kell gondolni, amit nem szabad elfelejteni.
Jellemzően a szolgáltató cégek, vagy akár, hogyha nem szolgáltató cégen beszélünk, hanem mondjuk valamilyen bérszámfejtés egy adott vállalatnál történik, akkor egy ilyen csomag születik, amiből szemezgetnek a munkavállalók, és a rájuk nézve aktuálisak kitölték, legyen itt akár egy személyi kedvezmény, mert jogosult rá, elsőházas kedvezmény, mert aktuálisra vált éppen a munkavállalónak, vagy mint jeleztem a családi kedvezménynél, ahol szükséges kitölteni, mert mondjuk új baba született, vagy esetleg bármilyen változás állt be a család életében, vagy esetleg egy válás volt, és más fogja igénybe venni. Tehát ezekről mind nyilatkoznia kell, a pótszabadságokról a gyerekek után, ami szintén berögzítésre kerül, hiszen vannak gyerekek, akik kikerülnek a rendszerbe, vannak gyerekek, akik bekerülnek a rendszerbe. Tehát van feladat mindenkinek, illetve hát ilyenkor adjuk ki az éves igazolásokat a munkavállalóknak az éves jövedelmükről a cégnél, a járulékigazolásokat, amiben szintén le tudják követni az éves jövedelmüket, illetve az ehhez kapcsolódó levont járulékokat, és hát értelemszerűen a munkáltatónak is elkezdi a 2022, jelen esetben a 2022 évi minimálbéreket beállítani, módosítani a részmunkaidők arányában is, tehát nagyon kell figyelni, hogy a januári évkezdés a megfelelő törvényi szabályozások alapján induljon el a bérszámfejtés során.
Egy ilyen egyenleg készül, ami alapján a jövőben számára a bérfejtése, a bér kifizetése megtörténik.
Igen, hát nagyon fontos például az is, hogyha valaki esetleg elment nyugdíjba, elmegy nyugdíjba, el fog menni nyugdíjba, hiszen az egy komoly feladat mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak az ügyintézés területén, hiszen mint tudjuk azért a nyugdíjasok esetében jóval kedvezményesebb a lehetőség a foglalkoztatásukra, tehát nagyon sokan élnek is azzal, hogy a nyugdíj megérkeztével úgymond az életükbe a munkaviszonyban maradnak, hiszen tudjuk, hogy a munkáltató utánok semmilyen kötelezettséggel nem bír, és az ő esetükben csak az SZIA levonást kell eszközölni, tehát értelemszerűen egy az, hogy bérük is növekszik ezáltal, illetve a mellette a nyugdíjat is ilyen szinten kaphatják, hogyha megfelelő időben elkezdik intézni.
Van valamilyen külön tennivalójuk a nyugdíjasoknak, azoknak, akik dolgoznak, vagy az ő esetükben a bérszámfejtésnek ilyenkor évelején, vagy pedig ez tiszta sor, ugye ők elmentek nyugdíjba, mellette foglalkoztatottak, továbbra is kedvezménnyel, milyen tennivalók vannak?
Nagyon fontos, hogy a portfóliónkat mi bővítettük azzal, hogy a nyugdíjasok esetében, amit jellemzően mindig a magánszemély indít, illetve végez magának, ezt jelezze a munkáltatója felé, hiszen nem mindegy, és ez persze egész évben aktuális lehet, hiszen mindenki máskor tölti be a nyugdíjkorhatárt, hogy jelezze, hiszen a bérszámfejtést abban a pillanatban, ahogy ténylegesen és hivatalosan is nyugdíjba vonult valaki, amit a nyugdíjfolyósító által kapott határozattal lehet igazolni, beállításra kerüljön az, hogy tőle az egyéni járulékokat ne vonják, illetve a munkáltató utána a kötelezettségeket ne fizesse. Ez azért fontos, mert az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokan vagy elfelejtik érdekes módon, hogy szóljanak, hogy elmentek nyugdíjba, vagy pedig elfelejtik elintézni, hogy elmenjenek nyugdíjba. Ilyen is volt már, tehát ugye kicsit csúsznak a nyugdíjintézésekkel, illetve most már lehetséges az, hogy nem kell megszüntetni a munkaviszonyt a nyugdíjba menetelkor, hanem párhuzamosan futhat ez a két dolog, de mindenféleképpen nagyon fontos, hogy minden információval a munkáltató és a munkavállaló is rendelkezzen, hiszen a vérszámfejtés adott pillanatban át tud állni erre a lehetőségre, és úgymond mindenkinek spórol, hiszen a munkáltatónak a kötelezettségeit, a munkavállalónak pedig, ami jár neki egyéni járulékokat, abban a pillanatban, ahogy ő nyugdíjassá vált, mi vagy nem kell vonni, ez számára értelemszerűen nem kerül levonásra, tehát nettó összegben kifizetése kerül a további munkavégzése során.
Mi történik akkor, hogyha valaki tényleg elfelejt szólni, vagy nem megy el nyugdíjba? Életszerű lehet ez, hogy valaki úgy van tovább foglalkoztatva, megtörténhet egy ilyen?
Meg. Tehát valamilyen oknál fogva nagyon sokan mondjuk betöltik a rájuk irányadó nyugdíjkort, tehát mint tudjuk most a 65 évet jellemzően, és úgy gondolják, hogy ettől még ráhúznak egy kicsit már, hát végül is, akkor jobb lesz a nyugdíjuk, meg akkor, ha esetleg szolgálati időt kell gyűjteni, akkor, mert értelemszerűen van, akinek azt is kell, de ehhez tudni kell különböző információkat, amit effektív, mielőtt nyugdíjba menne, előzetesen meg tud kérni a nyugdíjfolyósító szervtől egy adategyeztetés formájában, amiben mi szintén tudunk segítséget nyújtani, illetve végig tudjuk kísérni az egész nyugdíjazási folyamatát gyakorlatilag addig, ameddig nyugdíjba nem kerül, és a határozat formájában nem kapja meg azt az információt, hogy mennyi lesz a nyugdíj, és mikortól nyugdíjas. Ez nagyon fontos, hiszen a munkáltatónak meg, ha nem adja át ezt az információt, mondjuk, hogyha elment nyugdíjba, akkor akár hónapokra visszamenőlegesen önellenőrzést kell végezni a munkáltatónak. Tételezzük fel, hogy egy magasabb keresetű esetében befizetve a szociális hozzájárulást utána, azt vissza kell, hogy igényelje értelemszerűen, hiszen nincs kötelezettség, hogy befizesse, illetve a munkavállalónak az egyéni járulékát, amit meg szintén tudjuk, hogy nem egy kis összeg, önellenőrzés formájában visszajuttassa a munkavállalónak. Tehát ez egy komoly dolog, mert egyre többet látjuk, hogy elfelejt szólni a munkavállaló, vagy azt gondolja, hogy automatikusan tudná a munkáltató, de nem tudja a munkáltató, hiszen erről semmilyen információt nem kap a nyugdíjfolyósítótól, hogy egy munkavállaló mondjuk elment nyugdíjba.
De kétségtelenül azért anyagi érdeke is fűződik ehhez a munkavállalónak, nem? Hiszen így tudja megkapni azt a kedvezményes bért, amelyet az tesz lehetővé, hogy nyugdíj mellett foglalkoztatják, nem? Vagy ez csak a munkáltatónak ad kedvezményeket?
Neki is, hiszen onnantól kezdve az egyéni járulék, a 18,5% az nem kell, hogy levonásra kerüljön a béréből, de egész egyszerűen elfelejti. Elfelejti, hogy ez milyen előnyökkel jár számára, és mennek a hónapok, és akkor egyszer csak kiderül, hogy hát ő tényleg nyugdíjas, és akkor neki valahol hallotta, hogy járna vissza pénz. Vagy hát, hogy tőle nem is kellene ezt levonni, na és onnantól kiderül a munkáltatónak, és onnantól kiderül a bérszámfejtőnek, vagy akár a szolgáltatónak, és elindul egy visszamenőleges rendezés, ami azért eléggé problémás, macerás és költséges, hiszen szolgáltató esetében egy önellenőrzés azért jellemzően valamilyen anyagi vonzattal is jár, és ez teljesen felesleges munka, hiszen ha a munkavállaló jelzi ezt az információt, akkor mindenki gyakorlatilag az első perctől kezdve rendezetten vérszámfejtési metódussal tudja ezt a kérdést megoldani.
De mondjuk utólag ebből nem származhat senkinek se anyagi kára, ha már előállt ez a szerencsétlen helyzet, hogy tényleg elfelejtett szólni?
Alapvetően kára nem, hogyha megtörténik az önellenőrzés. Ha nem történik meg az önellenőrzés, akkor gyakorlatilag a munkáltató ezt nem tudja visszaigényelni, ezt a szociális hozzájárulást. Tehát azért jellemzően mindenki végig szokta csinálni ezt a folyamatot, hiszen mind a két oldal ilyen szinten részesül jövedelemben, és akkor ezt, ha lerendezik, akkor utána már teljes nyugalommal számfejtésre kerülhetnek a bérek, hiszen ez az információ már mindenki a rendelkezésére áll.
Hogyha valaki idén azt tervezi, hogy nyugdíjba megy, meg is van a kora ehhez, tehát hogyha betöltötte a 65 életévet, akkor milyen fontos tennivalói vannak ahhoz, hogy gördülékenyen elő tudja készíteni ezt a folyamatot?
A tapasztalatom az, hogy kétfajta nyugdíjba menetel van. Valaki nagyon készül rá, valaki meg teljesen nem készül rá. És aki esetleg nagyon készül rá, az elég tudatosan elkezdi ezt intézni, hiszen adategyeztetést már elindított, vagy már meg is kapott gyakorlatilag a nyugdíjfolyósítótól. Most jó hír, 2022. január 1-től ismételten elindul a hivatalból történő adategyeztetési eljárás, de nagyon fontos, hogy ez csak az 1960-ban születettek részére szól, másoknak kérelmezni kell. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy valaki információt kapjon a életének azon szakaszairól, amit a nyugdíjba menetel előtt munkaviszonyban eltöltött, ezt az adategyeztetést a nyugdíjfolyósító felé kérelmezze írásban. Az is nagyon fontos, hogy azt is tapasztalom, hogy megkapják a határozatot, és utána így félreteszik. Kvázi megvan, pipa, ránézek, mondjuk 32 év, 42 év, 58 év idézőjelben, és utána félrerakja, és amikor hirtelen rájön, hogy akkor neki most ezt elő kell venni, mert akkor ő most megnézi, mert elmenne mondjuk nyugdíjba, akkor kiderül, hogy vannak benne mindenféle üres időszakok, amit ő tudott, hogy mondjuk dolgozott, vagy gyesen volt, vagy bárhol is volt, és onnantól kezdve viszont nagyon fontos információ, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki meg is jegyezze, hogy az ügyfél abban az esetben, hogyha nem válaszol erre az adategyeztetésre, akkor innentől kezdve ez a történet lezárultnak tekinthető a nyugdíjfolyósító részéről is elfogadottnak, és utána már igen nehéz egy fellebbezési eljárással, miután gyakorlatilag megszűnt annak a lehetősége, hogy esetleg erre a határozatra valamilyen reflektálást tegyen, ezt az egészet gyakorlatilag csak kereset alapján tudná az illetékes törvényszékhez fordulva tudja jogorvoslattal az esetleges kieső időt úgymondva elkezdeni újra elővenni, hiszen ha ez számára úgy tűnik, hogy rendben van, akkor ezt a nyugdíjfolyósító is így fogja kezelni. Tehát az adategyeztetés az első lépés, az adategyeztetés meg fogja állapítani, hogy milyen jogviszonyokban, hol és mennyi időt töltött el, vázi adott pillanatban az ott időszakig mennyi szolgálati ideje van, és ez alapján tud tovább lépni, hogyha jogosult rá és minden rendben is van, akkor egy megfelelő nyomtatványon előterjeszte a nyugdíjigényét az életkorának megfelelő dátummal. Azért az is nagyon fontos, hogy a nők 40 éve jelen pillanatban, hál' Istennek még van, bízunk benne, hogy lesz is, és akkor a nők esetében viszont ez egy másik szituáció, hiszen nekik az adategyeztetést is ugyanúgy végig kell csinálni, csak nekik úgymond van 40 évet kell összerakni, hogy nyugdíjba tudjanak menni.
Bonyolult egy ilyen adategyeztetés? Tehát, hogyha vannak különböző hiányzó időszakok, akkor nem egy olyan lehetetlen küldetést vesz az ember a nyakába, hogy mondjuk akár hónapokat is igénybe vesz, míg minden adatot, minden igazolást be tud nyújtani a nyugdíjfolyósítóhoz?
Ez egy kétélű fegyver. Tehát ha valaki valamilyen szinten rendezett munkaviszonyokkal rendelkezett mondjuk az elmúlt 40 évben, akkor ez akár lehet gyakorlatilag egy pillanat alatt áttekinthető és megtalálható, de azért nagyon sokan nem minden esetben rendelkeznek rendezett munkaügyi kapcsolatokkal, és innentől kezdve ezek problémásabbak. Tehát meg kell nézni, hogy hol hiányzik, hol kell megkeresni, hova kell fordulni, abban a nyugdíjfolyósító is tud segíteni, de mindenféleképpen kell hozzá az az ember, aki a nyugdíjat szeretné majd igénybe venni, hiszen az információk birtokában ő van, tehát neki lehetnek otthon olyan meglévő papír, amivel tudja igazolni, hogy éppen hol tart ez a kieső időszak, hogy neki van róla papírja, stb. Stb. Tehát ez akár hónapokat is igénybe tud venni, tehát érdemes időben elkezdeni, hogyha valaki a nyugdíjazás érint.
De a nyugdíjfolyósító alapból mindent tud rólunk, vagy nekünk kell összegyűjtegetnünk a különböző munkahelyek alapján a különböző foglalkoztatóktól a papírokat, és be kell adnunk a nyugdíjfolyósítóhoz, vagy alapvetően a nyugdíjfolyósítónak vannak adatai rólunk?
Alapvetően a nyugdíjfolyósítónak vannak adatai, hiszen a munkáltatók az évek alatt gyakorlatilag folyamatosan beadták az adatszolgáltatást. De hát nagyon sok esetben előfordul akár egy téves tajszám, akár egy rossz információ, egy téves rögzítés, egy előbb kilépés, mint ami egyébként valójában megtörtént, és pont ezért van ez a nyugdíjazást megelőző adategyeztetési folyamat, ahol lehet látni, hogy a nyugdíjfolyósító milyen információkkal rendelkezik, és maga a munkavállaló milyen információkkal rendelkezik, ami nagyon nagyon sok esetben mindig előfordul, hogy eltérést tapasztal, hiszen lehet, hogy nem volt bejelentve, amikor a gyermekével volt otthon, és ez egy kieső időszaknak minősül, hiszen ő tudja, hogy otthon volt, de mégsem érkezett valamilyen adatszolgáltatás. Nagyon sok esetben a munkáltatóknak a szolgáltatója, vagy maga a munkáltató nem is adott be adatszolgáltatást, mert azért ilyenről is hallottunk már, tehát, hogy nagyon sok verzió van gyakorlatilag egy témára, tehát ezért kiemelten fontos az adategyeztetésnek a végigkövetése, hiszen az lesz az alapja a szolgálati idejének, és onnantól kezdve a szolgálati idő alatt keresett jövedelmének a megállapítása során a nyugdíjának a kiszámításának az alapja.
Ez hogyan történik, ez a bizonyos nyugdíj összeg előkalkuláció?
Ennek eléggé nehéz a kiszámítása, hiszen, mint tudjuk, ezeket az összegeket nettósítják, az egész 88 január 1-től kezdődően utána valorizálják egy megadott számokkal, tehát ezek elő vannak írva, hogy milyen összegekkel, milyen számokkal, milyen szorzókkal kell dolgozni, mennyi a szolgálat ideje, mennyi esetleg a kieső ideje, tehát egy elég bonyolult számítási módszer. Tehát én biztos, hogy alapvetően magánszemélyként nem kezdeném el kiszámolni, leginkább arra törekedni, hogy a szolgálati időm legyen rendben, minél több szolgálati időm legyen, amennyit ledolgoztam, az gyakorlatilag érvényesüljön is majd a nyugdíjam megállapításánál, és ha a szolgálati időm rendben van és jogosult vagyok rá, a következő kérdés az, hiszen a keresetet is megkapja mindenki, hogy megnézze ezeken az adategyeztetéseken, hogy ténylegesen kb. Az a jövedelemmel rendelkezett, mert azért még nem találkoztam olyan ember, aki fölcsapta mondjuk 1970-től a bérjegyzékeit, és azt mondta, hogy itt van mindegyik 2020-ig, mert hát ilyen nincs, tehát ilyen nincs, hogy ezt valaki így elteszi. Azzal még tudok számolni, hogy az adó bevallásai megvannak, és valamilyen kontrollt tudunk gyakorolni felette, de jellemzően azért inkább a szolgálati időre koncentrálunk, mert a bér az nagyon sok embernek nincs meg.
De el kéne tenni ezek szerint?
Hát, ha nagyon őszinte vagyok, és nagyon azt akarom mondani, hogy legyünk patentek, és teljesen a dolgainknak a tudatában és tisztában azzal, hogy milyen jövedelmeink voltak, akkor el lehetne tenni. De hát ez is egy olyan dolog, hogy 40 év után nem biztos, hogy mindenki el is teszi, hiszen nem biztos, hogy mindenki csak egy vagy két munkahelyen rendelkezik, de mindenkinek felhívom a figyelmét, azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időben is egyelőre csak azokkal tud a nyugdíjfolyósító is dolgozni, meg bárki, ami meglévő információ. A nem meglévő információkkal senki nem tud semmit se kezdeni értelemszerűen.
Áttérve a nyugdíj témájáról a harmadik témára, amelyet fölvezettem, a külföldiek munkavállalása, röviden ilyenkor januárban ez milyen feladatokat ad a bérszámfejtésnek?
Hát gyakorlatilag nagyon sok esetben most már egyre több külföldi dolgozik Magyarországon is, akár EU-s, akár harmadik országbeli, és jelen pillanatban mi is a portfóliónkat erőteljesen megnyitottuk a külföldiek felé a munkavállalási engedélyek intézésében, ami nem is inkább az EU-sokra vonatkozik, illetve a kiemelten mondjuk az olyan szektorokra, ahol nem kell munkavállalási engedély a bejelentésen túl, hogy foglalkoztassák őket Magyarországon, itt gondolok például az ukrán munkavállalókra, akik mondjuk az építőiparban erőteljesen részt vesznek Magyarországon, hanem a klasszikusan úgynevezett harmadik országbeli munkavállalókra gondolunk, akik esetleg Magyarországra jönnek dolgozni, illetve hát értelemszerűen nagyon sokan vannak már úgy, hogy Magyarországról lévő cégekben ügyvezetőként funkcionálnak, vagy munkát vállalnak, és nekik mindenféleképpen valamilyen formulában, és a Magyarországon szeretnének tevékenykedni, akkor szükséges, hogy legyen nekik tartózkodási engedélyük, illetve munkavállalási engedélyük, vagy munkavállalás célú tartózkodási engedélyük, tehát elég sok változata van ennek a dolognak, viszont ennek is van egy nagyon komoly procedúrája, ami azt gondolom, és azt tapasztaltam, hogy komoly tudást igényel ahhoz, hogy minden megfelelő időben történjen. Egy, hogy elég hosszú ideig tart, kettő, minél sikertelenebbül intézzük úgymond az eljárást, annál hosszabb ideig is fog tartani, illetve akár még rossz esetben elutasítás is lehet a vége, és innentől kezdve azért azt gondolom, hogy ez nem egy jó dolog, hogyha valakinek Magyarországon elutasítják a munkavállalás engedély, illetve a tartózkodás engedélyét, mert hogy nem megfelelően adott adatot, vagy adott információt a megfelelő szervek felé, mint munkáltató vagy mint munkavállaló. Tehát ez egy komoly procedúra, amit érdemes nagyon komolyan is venni.
Ez tömegével érinti egyébként a magyar cégeket?
Magyarországon szinte már nincs is olyan munkáltató, ahol ne lehetne olyan munkavállalót felmutatni, vagy vérszemfejteni, vagy alkalmazni, aki külföldi. Akár EU-s, akár harmadik országbeli. Egyre jobban jönnek úgymondva harmadik országból munkavállalók ide Magyarországra, hiszen nagyon sok külföldi tulajdonú cég van, és nagyon sokan expatként itt Magyarországon dolgoznak, és élnek a családjukkal, iskolába járnak a gyerekeik, tehát hogy egy komoly felvállalás, úgymond egy komplett család áttelepítése egy teljesen másik idegen országba, mind munkavégzés, mind pedig család támogatási oldalról.